Aki követ, az csak akkor tudja képviselni az Istent, ha előbb kegyelmet vett, ha van mit hirdessen, ha van mit átadjon az embereknek. Így folytatja tovább, hogy aki által, Jézus Krisztus által vettük a kegyelmet és az apostolságot a hitben való engedelmességnek okáért, egyszerűbben fordítva a hitben való engedelmességért. És itt hadd hívjam fel a figyelmet egy keretre, amely keretezi az egész római levelet. A 16. fejezet 26. versében ugyanezt a megfogalmazást, szó szerint ugyanezt a gondolatot találjuk az utolsó előtti versében a levélnek. Én ahhoz, hogy a szöveg összefüggésből ne ragadjam ki, ezt a 25. verstől olvasom a levél végéig, de majd kiemelem ezt a részletet. Annak pedig, aki titeket megerősíthet az én evangéliumom és a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titok kijelentése folytán, mely örök időtől fogva el volt hallgatva, most pedig megjelentetett a prófétai írások által az örök Isten parancsolata szerint a hitben való engedelmesség véget minden pogányoknak tudomására adatva, az egyedül bölcs Istennek a Jézus Krisztus által dicsőség mindörökké. Azt mondja az apostol, hogy a hitben való engedelmesség véget adta az Isten az evangéliumot. Ezzel kezdi a levelet, és ezzel fejezi be a levelet. Miért? Egy nagyon egyszerű bibliai összefüggés van emögött, azért, mert a Biblia tanítása az, hogy az ember életében az alapvető probléma az, hogy kiesett abból az összefüggés rendszerből, abból a teremtettségi rendből, ahol be tudja tölteni az élete a maga funkcióját, a maga rendeltetését. Az ember engedetlenné vált az Isten beszéde, az Isten törvényei iránt, nem fogadja el az élet koordinátái törvényeit, és ennek köszönheti a nyomorúságát a Földön. Minden bajnak, minden betegségnek, minden nyomornak a végső gyökere erre az engedetlenségre, az isteni rendből való kiesésre vezethető vissza. Lehet nagyon logikus a mi életünk, de az alapoknál baj van. És ezért csak az a megoldás, amelyik nem csak a következményeket hárítja el az életben. Mert ha a gyökér nem kerül a helyére, akkor újra termeljük a problémát. Akkor hiába nyernénk mi most örök életet, elég borzalmas lenne örök életet élni így, nem? És most kivonom a betegséget, kivonom a világban levő nyomorúságot és bajt, és csak az egymáshoz való viszonyra gondolok. Csak arra gondolok, hogy egymással hogyan bánunk. Hát én nem szeretnék örök életet élni így. Nekem a saját életemben épp eleget bántottam másokat, nekem ennyi elég volt. A gyökér kell, hogy megváltozzon. A gyökér kell, hogy megváltozzon ahhoz, hogy a következmények elhárítása áldás legyen az ember számára. Ezért az evangéliumnak, és hadd fogalmazzak így, ennek a levélnek, amit mi szeretnénk tanulmányozni. Csak akkor van értelme az ember életében, ha elvezeti odáig az embert, hogy hit által, mert magától nem tud az ember, de hit által visszakerül a helyére. Visszakerül oda, hogy engedelmeskedik az Istennek. Lehet gyönyörködni ebben a levélben, lehet csodálatos logikát találni, zárt gondolatmenetet találunk ebben a levélben. Semmi értelme nem lesz számunkra. Semmi haszna nem lesz számunkra, hogyha ezt a levelet megismerjük, és ugyanolyanok maradunk. Akkor van értelme ennek a levélnek, akkor van értelme ezt tanulmányozni, ezzel foglalkozni, ha a végeredmény elvezet oda, hogy a mi életünk gyökér problémája, az Istennel szembeni lázadás, az Istennel szembeni engedetlenség megváltozik, és hitáltal engedelmesekké válunk. Ez a levél azért íródott, hogy mindenki, aki akarja, megértse ennek a folyamatát, és járni tudjon ezen az úton. De hiába értem meg a folyamatot is. Hiába tudom elmondani, hogy hogyan lehet végigmenni, ha én magam nem élem meg. Ha én magam nem járok végig rajta. Az Isten soha nem öncélúan adja az evangéliumot. Az Istennek mindig az a célja, hogy helyreállítsa az embert, helyére tegye az embert. Hit által engedelmessé tegye az embert az Isten iránt. Tehát ez a célja az apostolnak, ezzel keretezi be a levelet, mint egy ezzel indítja a levélolvasóit, és ide vezeti el a levélolvasóit. Mindennek akkor volt értelme, ha hitáltal megváltozott az Istenhez való viszonyunk, megváltozott az emberekhez való viszonyunk, megváltozott az élet törvényeihez való viszonyunk. Akkor volt értelme. Ha ez nem történt meg, akkor tudhatom, hogy van megoldás, de nekem nincs megoldás. Az én számomra nem oldódik meg ez a probléma. Tehát aki által vettük a kegyelmet és az apostolságot, a hitben való engedelmességért minden pogányok között az ő nevéért, ugye itt már megjelenik a zsidó pogány kérdés, ezt az evangéliumot, a megoldást mindenkinek felkínálja az Isten, minden nép számára. A Bibliában a pogány szó az nem olyan pejoratív értelmű, mint a mi gondolkozásunkban. Hát nem akarom részletezni, hogy mit jelent ez a mi gondolkozásunk szerint, a hitetlen gyaur gondolata. A Bibliában a pogány szót azt valahogy így lehetne visszaadni, egyébként itt a népek kifejezés van, az etnosz kifejezés van a görögben. Azok a népek, amelyeket az Isten nem hívott el úgy, mint a zsidó népet, hogy képviseljék őt ezen a földön, hanem akikhez küldi a zsidó népet, hogy őt képviseljék közöttük, de akik szintén az Isten gyermekei, az Isten népei és teremtményei, csak éppen a kinyilatkoztatást nem ismerők. Tehát amikor pogány szót fogjuk olvasni a levélben, akkor próbáljuk meg kivonni ebből azokat a pejoratív felhangokat, amik óhatatlanul ott vannak a lelkünkben, és próbáljuk meg egyszerűen így értelmezni, hogy azokról az emberekről szól, akik nem beleszülettek az Isten igényének a környezetébe, az Isten igének a megismerésébe, hogy így mondjam, nem az anyatejjel szívták magukba azt, hogy kicsoda az Isten, hanem később találkoztak az Isten üzenetével, és így fogadták el az ő személyét. Minden pogányok között az ő nevéért, akik között vagytok ti is Jézus Krisztusnak hivatalosai, vagy elhívottai, ezzel pedig már az előre rendelés gondolatára tér az apostol, ugyanis nagyon egyszerűen azt mondja a Biblia, és azt mondja ez a levél is, hogy ahhoz, hogy mi az Istent megtaláljuk, ahhoz először az Istennek kell keresnie bennünket. Nem a mi érdemünk az, hogy az Istent megtaláltuk, hanem az Isten dicsősége az, hogy nagy nehezen elvezetett minket oda, hogy szóba álljunk vele. Az Isten elhívottai, ez nem egy bizonytalan dolog, ez egy isteni rendelkezésen múlik. Az Isten előre elrendelte, hogy minden ember megkaphassa a meghívást, és lehetőséget kapjon az Istennek válaszolni erre a meghívásra. Mindazoknak, akik Rómában vagytok, Isten szeretteinek, elhívott szenteknek, ugye itt a címzés, erről nem beszélnék bővebben, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kegyelem és békesség. Pál apostol itt két korabeli szót használ, címzésre vagy üdvözlésre használatos szót használ. Az egyik a görögség köréből származik, a másik a zsidóság köréből származik, de Pál apostol evangélium hirdetése nyomán új értelmet nyer mind a kettő. Kegyelem, charis a görög szövegben, az isteni jóindulat, irgalom és az ennek következtében az ember életében megjelenő öröm. Ez a gondolata ennek a szónak. Valahogy így lehetne visszaadni, isteni jóindulat és ezért öröm legyen bennetek. Az Isten irántatok való jóindulatából fakadó öröm legyen bennetek. És békesség, ez pedig a héber shalom köszöntésből származik, amivel arra utal, hogy az Isten megbékélni akar az emberrel, és béke közösséget akar létrehozni az emberi kapcsolatokban is. Pál apostolnál nem egyszerűen üdvözlő forma ez a kegyelem és a békesség, hanem az emberi életnek a két nagy szükséglete. Az Isten irántunk való szeretetének a megismeréséből fakadó örömre van szükségünk, és az Isten békességére van szükségünk ahhoz, hogy jól érezhessük magunkat, ahhoz, hogy igazán élhető legyen az élet számunkra. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. És ezután rátér Pál apostol arra, hogy hálát ad a római gyülekezetért, elmondja azt, amit más leveleiben is megemlít, hogy Pál apostol nagyon buzgó ima életet élt. Én sokszor csodálkozom azon, amit mond, hogy hány emberről mondja azt név szerint, hogy én az imádságaimban rólad megemlékezem, hány gyülekezetről mondja azt, hogy én minden imádságomban imádkozom értetek, hogy ti hűségesek legyetek és megálljatok. Pál apostol így viszonyult a keresztény közösségekhez. Időnként levelet írtak, találkoztak egymással, de minden nap imádkozott értük. Imádkozott személyekért, konkrét személyekért, és imádkozott konkrét gyülekezetekért. Mint aki tudja, hogy az Isten tudja a legtöbbet elvégezni az emberért, és ő neki a legfontosabb feladata, hogy az Isten áldását kérje, és az Isten vezetését kérje a szolgálatára. Mint ahogy a 9. vers ezt mondja, hogy mert a bizonyságom nékem az Isten, akinek lelkem szerint szolgálok az ő fiának evangéliumában, hogy szüntelen emlékezem felületek imádkozásaimban, mindenkor könyörögvén, vagy ha egyszer már jó szerencsés út adódnék nékem Isten akaratából, hogy hozzátok mehessek. Az a kifejezés, amit kiemelnék, ez a kis rész, hogy én az Istennek lelkem szerint szolgálok az ő fiának evangéliumában. Ez nem egyszerűen annyit jelent, hogy én lelkesedéssel szolgálok az Istennek, hogy én olyan teljes szívből szolgálok az Istennek. Szép kép lenne ez is, mert ez önmagában szép, de ennél többet mond. Azt a kifejezést, ami itt van a görögben, valahogy így lehetne visszaadni, hogy akinek én a Szentlélek által megvilágosított lelkiismeretemen keresztül szolgálok. Nem egyszerűen a saját elképzeléseim szerint szolgálok, hanem az Istennek, az Isten akarata szerint szolgálok, amit azt tesz lehetővé, hogy Pál apostol a saját életéről azt vallotta, hogy én egyszerűen abban gyakoroltam magam végig az életemben, mondja az élete vége felé, hogy nekem botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten iránt és az emberek iránt. Pál apostol nem egyszerűen lelkiismeretes ember volt, hanem a lelkiismeretét alárendelte az Isten beszédének, az Isten lelke munkájának. És ezért ez a kifejezés, ami itt van, ez nem egyszerűen annyit jelent, hogy ő lelkes volt, hogy ő teljes szívéből szolgált az evangéliumban, hanem azt a készséget fejezi ki, hogy ő kész volt az Isten akaratát szem előtt tartani a szolgálatában, kész volt az Istennek átadni a vezetés jogát az életében, és azt a munkát, amit ő végez, azt a szolgálatot, amit végez, azt nem a maga kútfeje szerint csinálja, végzi, hanem az Isten vezetésére hagyatkozva végzi. Hadd utaljak két bibliai párhuzamra, két bibliai gondolatra. János evangélium a 4. fejezetében Jézus Krisztus, amikor a szamáriai asszonnyal beszélgetett, akkor az asszony feltette egy örökzöld kérdést, ami mind a mai napig örökzöld kérdés. Ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádni kell az Istent, a mi atyáink pedig azt mondják, hogy itt a Garizim hegyén van az a hely. Hát most akkor kinek van igaza? Jézus Krisztus azt mondta, egyrészt elmondta azt, hogy mi azt imádjuk, amit ismerünk, ti azt imádjátok, amit nem ismertek, de elmondta a legfontosabbat, hogy az Isten lélek, és szükség, hogy akik őt imádják lélekben és igazságban imádják, a Szentlélek vezetésével és valóság ismerettel, az igazság ismeretével szolgálják őt. Az Istennel összekapcsolódni az az ember tud, az Isten vezetése annak az embernek az életében tud megvalósulni, aki kész a lelkiismeretét alárendelni az Isten beszédének és az Isten lelke irányításának. Aki kész a lelkiismeretében helyet adni az isteni figyelmeztetéseknek, dorgálásoknak és késztetéseknek. Ennek az embernek az életét az Isten vezetni tudja. Jézus Krisztusról ugyanezt a kifejezést olvassuk. Márk evangélium azt hiszem 4. fejezetében, de lehet, hogy 2. fejezetében van ez a részlet. Amikor Jézushoz oda vittek egy gutaütött embert, de hát a tömegtől nem fértek oda, és ezért kibontották a háztetejét. És úgy leengedték Jézus mellé, és Jézus rátekintett erre az emberre, 2. fejezet, Márk evangélium a 2. fejezetében van a történet, rátekintett erre az emberre, és látta, hogy ennek az embernek a legnagyobb szükséglete nem a testi gyógyulás, hanem ő gyötrik a bűneinek, az emléke, gyötrik a bűnei, és ezért bűnbocsánatra van szüksége. És Jézus rátekintett erre az emberre, és azt mondta, megbocsátattak a te bűneid. És azt olvassuk ezen a ponton az evangéliumban, hogy voltak ott némely írástudók, teológusok, és rögtön elkezdtek okoskodni. Micsoda káromlás ez? Hogy mondhat ilyet? Hát csak az Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Hát Isten káromló ez az ember. De azt mondja az evangélium, hogy ezt nem mondták ki. Hogy ők nem egymás között kezdték el ezt hangosan zúgolódni, hanem a szívükben kezdtek el így okoskodni. És azt mondja Márk evangéliuma, hogy Jézus pedig azonnal észrevette az ő lelkével, hogy magukban így okoskodnak. Itt ugyanez a kifejezés található, mint amit Pál apostol mond, hogy akinek én lelkem szerint szolgálok. Jézus nem azért tudta, hogy mit gondolnak ezek az emberek, mert ő isteni lényként, isteni tudással rendelkezett. Nem, Jézus azért tudhatta ezt, amiért Péter apostol tudhatta, hogy Anániás és Szafira mit tett. Mert az Isten lelke, aki a szíveket vizsgálja, megjelenthette neki, mert teljes közössége volt az Isten lelkével. Ez tehát, hogy az én lelkem arra a különleges egyedi kapcsolatra utal, ami a lelkiismeretes élet nyomán alakulhat ki az Istennel, amikor egy embernek úgy működik a lelkiismerete, hogy az Isten lelke személyes vezetést, személyes késztetéseket adhat, és ilyen módon vezetheti az életét. Az evangéliumban szolgálni csak így érdemes. Az evangéliumot hirdetni azok az emberek tudják eredményesen, akik nem a maguk útfeje szerint mondják azt, amire gondolják, hogy mondaniuk kell, hanem akik helyet adnak annak, hogy az Isten vezesse őket eközben. Erre utal Pál apostol gyakorlatait. Azt mondja tehát, hogy nekem bizonyságom az Isten. Az Isten látja az én ima életemet, látja az én életemet, akinek az ő vezetésével szolgálok, akinek én lelkem szerint, az isteni lélek késztetései nyomán, személyes befogadás nyomán szolgálok, hogy én mennyire vágyakozom utánatok, és hogy én hogyan adok hálát, és hogyan könyörgök értetek, hogy vajha egyszer már jó szerencsés út adódnék nékem az Isten akaratából. Pál apostol, ha nagyon akarta volna, valószínűleg elmehetett volna Rómába. De ő az Isten akaratából akart elmenni. És mindez idáig, bár sokszor tervezte, de képes volt a terveivel szakítani, képes volt a tervein módosítani, elfogadta azt, hogy az Isten most erre nem nyitott utat. Most ebbe az irányba őt nem engedi. Olvasunk máshol is ilyen jelenséget az apostolok cselekedetében, hogy Pál apostol Kis-Ázsia belseje felé, keletre akart haladni, az Isten lelke nem engedte. És egyszer csak éjszakai álomban megjelent egy görög ember, és azt mondta, hogy gyere át, és segíts nekünk. És nyilvánvalóvá tette az Isten, hogy nem keletre, hanem nyugatra kell mennie. És akkor engedelmeskedett, és elindult. A következő szakasz, a 11. verstől a 15. versig, számomra azért nagyon érdekes szakasz, mert egy kis bepillantást enged abba, hogy Pál hogyan gondolkozott a gyülekezetekkel való kapcsolatáról. Pál, a nagy apostol, hogyan viszonyul a testvéreihez, a többi gyülekezeti taghoz. Mert kívánlak titeket látni, hogy valami lelki ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre. Azaz, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, a tiétek meg az enyém által. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy én gyakran elvégeztem magamban, hogy elmegyek hozzátok, hogy közöttetek is nyerjek valami lelki gyümölcsöt, mint a többi pogányok között is. Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak elkötelezettje vagyok. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok nektek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni. Az az érdekes, hogy Pál apostol arról beszél, hogy én vágyakozom arra, hogy eljussak hozzátok, és valami lelki ajándékot adjak nektek. Hogy közölhessek veletek a ti megszilárdításotokra, megerősítésetekre valami lelki ajándékot az Istentől. És ha folytatást tovább olvassuk, akkor ott rögtön megmutatja, hogy hogy is zajlik ez a folyamat az ő életükben. Azaz, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, az enyém meg a tiétek által. Tehát miről van szó? Bocsánat, a tiétek meg az enyém által. Pont ez a lényeg. Arról van szó, hogy az apostol azt mondja, hogy számomra ez nem azt jelenti, hogy én eljövök közétek, a nagy tanító, és elmondom nektek az evangéliumot, aztán elmegyek tőletek, hanem ez számomra arról szól, hogy én átadom nektek azt, amit az Istentől nyertem, amit az Istennel való közösségben tapasztaltam. Ennek eredményeképpen ti megerősödhettek, megszilárdultok az Isten követésében, de eközben én tőletek ajándékokat kapok, és így együtt buzdulunk fel az Isten iránti szeretetre, az Isten iránti odaadásra, és szó sincs arról, hogy csak ti épültök az én hitem által, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy én épülök a ti hitetek által, és a tiétek is épül az enyém által. Értjük a sorrendet? Tehát Pál egyáltalán nem úgy volt vele, hogy hát én vagyok a nagy tanító. A többieket meg semmibe vette. Hanem úgy tekintett rájuk, hogy az ő testvérei, akiken keresztül az Isten áldásokat ad neki. Akiknek a hit tapasztalataink keresztül, mikor megosztják vele, mikor együtt imádkoznak, mikor együtt gondolkoznak az evangéliumról, akkor ő legalább annyi áldást kap, mint a gyülekezet az ő tanítása által. És utána még egy dolgot mutat, hogy ezzel minden gyülekezetben így volt az apostol. Nem csak a római gyülekezetnek, amelynek a híre eljutott az egész birodalom területére, hanem minden gyülekezettel így volt. Ő így gondolkozott arról, hogy különböző gyülekezetekbe kerül, különböző helyekre kerül, hogy minden hely, minden újabb kihívás, minden újabb találkozás annak az alkalma, amikor az Isten lelki ajándékot fog neki adni. Mert egy újabb élethelyzetben, újabb körülmények között élheti át az Istennel szerzett tapasztalatként az Isten segítségét. Ezért minden élethelyzet, minden új körülmény, minden egyes újabb gyülekezet újabb készséget, újabb alkalmasságot igényelt, és az Isten ezt megajándékozta az apostolt. Neki a saját személyes hitélete szempontjából nem volt mindegy, hogy egyedül éli a hitéletét, vagy pedig épül a gyülekezetben való szolgálat által, a testvérei hite által, és azáltal, hogy különböző helyzetekbe kerül. Egy olyan helyzetbe kerül, ahol korábban még nem volt, amivel még eddig nem találkozott, és most ezt meg kell oldani. És az Istennek vezetnie kell közben. És az Isten ezen keresztül fejlesztette az apostol jellemét. Itt nem egyszerűen lelki ajándékokról van szó, képességekről van szó, arról is nyilván. De ennél többről van szó. Hogy a legkülönbözőbb élethelyzetekben, a legkülönbözőbb emberi kapcsolatokban megtanuljunk szeretni. Megtanuljuk egymást becsülni, tisztelni, elfogadni, és bízni az Isten munkájában, amit a másik emberben végez. Erről a jelenségről van szó. Pál apostol azt mondja, hogy ő nem azért nem ment el eddig Rómába, mert ő lustálkodott. Nem azért nem ment el, mert vonakodott attól, hogy nehézségeket vállaljon. Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak elkötelezett vagyok. Pál életét áthatotta egy bizonyos elkötelezettség, amiről János apostol az első levelében ír, vagy amiről az apostol a Római Levél 15. fejezetében az első 7 versben ír. Az az elkötelezettség, ami annak az embernek a szívében születik meg, aki átéli az Isten iránta való szeretetét. Amikor átélte azt, hogy az Isten fia hogyan szereti őt, hogy az Isten maga hogyan szereti őt. Amikor átélte, hogy őt a gyilkost, aki dűtől lihegve gyilkolni akarta az Isten gyermekeit. Őt a gyilkost az Isten megállította, megszólította, magához vezette, és nem elpusztította, hanem feladattal bízta meg. Amikor ezt átélte, amikor megértette az Isten ember iránti szeretetét, akkor egy olyan elkötelezettség jelent meg az életében, ami belülről való szorongató erő volt. Ezt a gondolatot a Korintusi 2. levél 5. fejezet 14. versében így fogalmazza meg az apostol, hogy a Krisztusnak szerelme szorongat minket. A Krisztus szeretete az, ami szorongat bennünket arra, hogy mi másként járjunk, másként éljünk, másként gondolkozzunk. Ezért mondja azt, hogy én elkötelezett vagyok a görögök iránt is, a barbárok iránt is, a hit szempontjából bölcs zsidók iránt is, a hit szempontjából tudatlan pogányok iránt is, mert az Isten kegyelmét nyertem, és ezt a kegyelmet szeretném megosztani másokkal. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok nektek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni, mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Miért beszél Pál apostol a szégyen gondolatáról? Hát mi szégyelni való van a Krisztus evangéliumában? Úgy gondolom, hogy ma ez a kérdés, ez jogos kérdés. Pál korában egy kicsit érthetőbb kérdés volt. Több szempontból is. Erről a kérdésről a Korintusi első levélben beszél, az első 2 fejezet egyikében, amikor arról beszél, hogy az evangélium hirdetés a zsidók számára botrány, a görögök számára meg bolondság. A zsidók megbotránkoznak azon, hogy az Isten eljött, az Isten fia, és áldozatul adta magát. A görögök merik, kinevetik ezt az egészet. Hát micsoda esztelen dolog, hát az Isten nem halhat meg. Szellemi szempontból nem volt túlzottan vonzó a kereszténység ebben a korban. Nem jelentett szellemi kihívást azok számára, akik nagyon forgatták az agyukat. De egy más szempontból sem volt túl vonzó. Olyan valakinek a rabszolgái voltak ők, olyan valakinek a szolgái voltak, akit a római hatalom, mint államellenes, államellen lázadó személyt halálra ítélt. Hát szép dicsőség, nem? Ráadásul, aki miatt börtönben volt már Pál, tehát itt egy börtöntöltelék hirdet evangéliumot. Nem tudom, érezzük a szégyennek a jogosságát? Egy olyan valakiről beszélni, akiről megtudják azt, hogy Poncius Pilátus halálra ítélte. Hogy a római hatalom, az állam, mint állam ellenes szemét kárhoztatta. A keresztre feszítés lehet, hogy nem a legfájdalmasabb halálnemek egyike, azóta lehet, hogy kitaláltak fájdalmasabbat is, de hogy a legmegalázóbb volt a római korban, ez vitathatatlan. Ha valakivel szemben a megvetést, a kárhoztatást ki akarták fejezni, akkor erre a legalkalmasabb módszer a keresztre feszítés volt. Pál apostol egy olyan szeméről hirdeti, hogy a megoldást hozta, akit keresztre feszítettek. És az, aki hirdeti, az börtönben volt emiatt. És Pál mégsem szégyeli. Pál nem gondolkozik úgy, hogy nekem most már azért hallgatnom kéne. Már elég volt a börtönből, elég volt a gyalázatból, elég volt a gúnyolódásból. Elmondja a korintusi második levélben, érdemes elolvasni, hogy hányszor verték meg, hányszor támadták meg, hányszor volt veszedelemben, miközben az evangéliumot hirdette, de azt mondta, hogy én nem szégyellem. Miért nem szégyellem? Mert ő megtalálta a kincset az evangéliumban. Valami olyat talált, ami miatt mindent vállalt. Ahhoz hasonlítható ez, mint amikor Jézus elmondta a szántóföldbe elrejtett kincs példázatát. Elmondta azt, hogy van egy szántóföld, amelyet bérelt valaki, és szántott. És szántás közben kifordult a kincs a földből. A korabeli jog azt mondja, hogy azé a kincs, aki a föld tulajdona. Hiába ő találta meg, a tulajdonát, hogy megszerezze, meg kell venni a szántóföldet. Ezért hazament, és eladta minden tulajdonát. Hát nem tudom, hogy mit gondoltak róla. Egy ember, akinek megvan az egzisztenciája, háza, ki tudja, mi mindene volt, most felszámol mindent, és megvesz egy szántóföldet. Hát mi értelme van ennek? És azt olvassuk, Jézus így mondta a példázatot, afelett való örömében elment, és mindenét eladta, hogy azt a szántóföldet megvegye. Az az ember, aki kincset talált a szántóföldön, az nem úgy gondolkozott, mint a szomszédai, akik nem tudták, hogy kincset talált, akik bolondnak tartották ezért a döntésért. Az az ember, aki kincset talált, az semmilyen árat nem tartott túl nagy árnak ahhoz, hogy ezt a kincset megszerezze, hogy a tulajdonosává legyen ennek a kincsnek. Ezért nem szégyelte Pál az evangéliumot. Mert mit talált meg? Most fogja elmondani, hogy mit talált. Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Mert az Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek. Azt mondja, hogy én azért nem szégyellem az Isten evangéliumát, mert nincs benne semmi szégyelni való, mert az isteni hatalom teljessége láttatik meg. Az itt szereplő kifejezés az, hogy kijelentetik, megláttatik. Az Isten hatalma láthatóvá lesz az evangélium által. Nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert az Isten hatalma az, méghozzá olyan hatalom nyilatkozik meg az evangéliumban, amely nem csak bizonyos kiválasztott személyek számára jelent megoldást. Figyeljük meg a megfogalmazását. Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Zsidónak először meg görögnek. Ez a kifejezés, hogy zsidónak meg először meg görögnek, a második fejezet 11. versét, hogyha elolvassuk, rögtön a helyére kerül. Előtte való versben mondja, hogy zsidónak először meg görögnek, mert nincsen az Isten előtt személyválogatás. Igaz, hogy először a zsidóknak szólalt meg az evangélium, mert maga Jézus azt mondta, hogy először Jeruzsálemben hirdessétek, és majd onnan kellett elmenni a távolabbi vidékekre, és amikor Pál apostol elment egy helyre, ha ott voltak zsidók, akkor először nekik hirdette az evangéliumot, mert róluk is úgy gondolkozott, hogy hittestvérei, és őket meg akarta nyerni, hogy a pogányok között is munkálkodjanak. De a gondolatnak a lényege nem a sorrendiség. A gondolatnak a lényege az, hogy mindegy, hogy zsidó, vagy pogány valaki, mindegy, hogy milyen nemzetiségű, mindegy, hogy milyen vallású, mindegy, hogy milyen nemű, mindegy, hogy milyen társadalmi állapotban van szolga vagy szabad, rabszolga vagy rabszolgatartó, annak az embernek, aki hisz, annak az embernek az Isten evangéliuma hatalom, szabadító hatalom, az örök életet lehetővé tevő hatalom. Nagyon nagy dolgot mond ki az apostol. Nem azt mondja, hogy csak azok számára jelent ez szabadítást, akik bizonyos cselekedeteket megtesznek. Hanem egyszerűen azt mondja, hogy ahhoz, hogy ez a hatalom elnyerhető legyen az ember számára, ahhoz egy bizonyos viszonyulás kell. És ez az egy bizonyos viszonyulás így fordítható le, bizalom kell az iránt, az Isten iránt, aki ezt a lehetőséget megteremtette. A hit egyenlő bizalom. Bizalom abban az Istenben, aki felajánlja a szabadítást az embernek, hogy elhiggyem és rábízzam magamat az Isten gondviselésére, az isteni szabadításra. És figyeljük meg, hogy ezentúl egy teljesen általános megfogalmazás van minden egyes embernek. Az Isten evangéliuma nem válogat az emberek között, nincsen olyan ember, aki ne tudna segíteni. Aki eljut oda, hogy bizalmat szavaz az Isten munkájának, annak az Isten evangéliuma, isteni hatalom a szabadításra. És már az időnk nagyon előre haladt, a hitről egyetlen egy dolgot hadd mondjak el. Jézus Krisztus azt mondta, szintén egy példázatban, hogy az Isten országa a mustármaghoz hasonlít. És utána később arról beszél, hogy ha annyi hitetek volna, mint a mustármag. Az a mustármag, amiről itt Jézus beszél, nem olyan, mint amit mi a boltban megvehetünk. Ezt a mustármagot, hogyha megvesszük, akkor ilyen, hát körülbelül ilyen ekkora kis sárga gömbökkel találkozunk a zacskóban, és ha elvetjük, akkor nagyon szép sárga virágai lesznek, de úgy ennél nagyobbra nem akar megnőni. Amiről Jézus beszélt, az a fekete mustár, amiről a következőket írja Kereszti Zoltán a könyvében, a Bibliai Növények című könyvében. Azt mondja, hogy ez a növény, ez egy látszárú növény, de 3-4 méter magasra nő meg. 5-8 centiméter átmérőjű oldalágakat nevel. Szemmel látható, ahogyan a virágai kinyílnak és termést hoznak, és több ezerszer is termést hoz egy növény. Ennek a magja a mágszemnél kisebb. Jézus azt mondta, ha annyi hitetek volna. Mennyi ez az annyi? Én nem tudom megmutatni, mert nem látható. A mágszemnél kisebbet, azt a pici bizalmat, amit az Isten igényel ahhoz, hogy segítség legyen az evangélium, azt nem tudom megmutatni. Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, akkor annak az embernek az életében, aki csak ennyi bizalmat szavaz az Istennek. Nem azt kéri, hogy abban bízunk, amiben nem tudunk bízni. Azt mondja, hogy ami bizalmatok megvan, azt vessétek bele az Istenbe. Lehet nekem nagyon jó csiraképes magom a vitrínben. A növény soha nem fog nőni, csak akkor, ha belekerül a földbe. Ha kedvező közegbe kerül. A hit az gyakorlati magatartásban nyilvánul meg. Rábízom magamat az Istenre. De az Isten nem kéri azt, hogy majd akkor bízzunk benne, amikor már háznagyságú hitünk van. Ha mustármagnyi. Jézus evangéliuma, Isten hatalma minden hívő számára. A hit mértékét nem határozta meg az apostol. Minden hívő számára. Mindenki számára, aki a maga gyengeségében belekapaszkodik az Isten ígéreteibe, és bizalmat szavaz az Istennek. Miért lehet ilyen hatalom? Miért lehet olyan hatalom, amely az üdvösséget biztosítja, és amely a szabadulást biztosítja? Az üdvösség szó szerint szabadítás, szabadulást jelent. A 17. vers ezt magyarázza meg. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe. Miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Mert az Isten igazsága jelentetik ki. Az embernek az a baja az életben, hogy hiányzik az igazság az életéből. Az itt szereplő görög szó, az azért érdekes, mert a görög nyelv kétféle igazság szót tud használni. Ezt a magyar nyelv nem nagyon tudja. Talán lehetne úgy, hogy az igazság és az igazságosság, vagy esetleg lehetne úgy, hogy a valóság és az igazság. Az igazat mond, ne csak a valódit. A görög szövegben az aliteia és a dikájó szüné kifejezés között hangalakilag is nagy különbség van. Rögtön látható a különbség. Az aliteia az a valóságismeret, az az igazság, mint eszme, mint elmélet. Az ember életének nem az a baja, hogy az igazság eszméje, elmélete hiányzik, és nem megismerhető. Az ember életének az a baja, hogy a gyakorlati életében az igazságosság hiányzik az életéből. Hogy nem tud méltányosan, irgalmasan és igazságosan bánni a környezetében élő emberekkel. Az evangélium pedig azért csodálatos dolog, és azért hoz megoldást, mert az, ami az emberben természeténél fogva nincsen meg, jelleménél fogva magától nincsen meg, az az Istenbe vetett bizalom által megszületik és növekszik. Mert az Istennek igazsága, igazságossága jelentetik ki. Na itt van az a szó, amiről az előbb kezdtem beszélni, ez a kijelentetik. Az apokalüptetáj kifejezés van, az apokalüpszis szó az azt jelenti, hogy rejtett dolgot napvilágra hozni. Rejtett dolgot láthatóvá tenni. Az Isten evangéliuma az nem egyszerűen egy elmélet, amelyben gyönyörködhet az ember, aztán mikor kimegy a teremből, akkor rázúdul a hétköznapok valósága, és próbálja túlélni valahogy ezeket. Az Isten evangéliuma az az életet átformáló gyakorlati hatalom, mert nem csak egy eszmei megoldást kínál fel, nem csak egy filozófiai gondolatot kínál az embernek, amiben megnyugodhat, hanem gyakorlati megváltozás lehetőségét kínálja fel az embernek. Hogy az az ember, akinek elege van abból, hogy megbánt másokat, az az ember, aki nagyon sokszor belül jóra vágyik, de kívül olyan, mint egy sárkány, az az ember olyanná válhat, mint ami elrejtve vágyként ott van a szívében, hogy én szeretnék másképpen élni. Nos, az Isten evangéliuma azért csodálatos dolog, mert ezáltal az isteni igazságosság, az Isten mércéjének megfelelő igazságos élet nem csak egy eszme, hanem látható. A rejtett, szívben rejtett változás láthatóvá válik az evangélium eredményeképpen. Ennek a folyamatát pedig így mondja az apostol, Isteni igazsága jelenteti ki, lesz láthatóvá hitből hitbe. Két dolgot mond el ezzel az apostol. Egyrészt ahhoz, hogy ez a folyamat elinduljon az ember életében, ahhoz arra van szükség, hogy aki hirdeti, hittel hirdesse, és olyan hittel hirdesse, hogy aki hallgatja, abban megszülessen a bizalom az Isten iránt. Ez egy nagyon érdekes jelenség. Az evangéliumot megérteni és elfogadni csak hit által lehet. Hinni pedig csak az evangélium által lehet. De az Isten kész megnyitni az ember szívét, és valami mély belső vonzással bizalomra méltóvá tenni önmagát az ember szem előtt. Az az ember, aki ha csak mustármagnyi bizalommal rendelkezik, a mák szemnél kisebb bizalommal rendelkezik, de ezt a bizalmat ezt megszavazza az Istennek, ezt beleveti az Istenbe. Annak az embernek az életében elindul egy folyamat, amikor a hitnek egy lépcsőjéről a következő lépcsőre lép, amikor a hitben növekedni fog, amikor már nem csak mustármagnyi lesz a hite. Az a legkisebb hit, amit Jézus megnevezett, ha csak annyi hitetek volna. De abban lehet növekedni. És amiközben hit által a bizalom növekszik az Isten iránt, aközben az Isten munkálkodni tud, mivel az ember megnyílik azelőtt, aki iránt bizalma van. Akiben megbízom, annak megengedem, hogy közel jöjjön hozzám. Annak megengedem, hogy hasson rám, megengedem, hogy átalakítson. És ennek az eredményeképpen azt olvassuk, hogy az ember igaz emberré válik. Az ember, aki istentelen volt, bűnös volt, amikor megszületik benne a bizalom az Isten iránt, és elfogadja az Isten megoldását az emberi megoldás helyett, ennek eredményeképpen az ember, aki korábban bűnös volt, igaz emberré válik. Nem csak az igazságossága jelentetik meg az Istennek, hanem olyan mértékig átitatja az embert, hogy az ember maga nem önigazultá, hanem igazságossá válik. Igaz emberré válik. Nem maga igazítja meg magát, hanem hitáltal élni fog, és így az örök életre alkalmassá válik, amikor az Isten eljön, Jézus Krisztus eljön másodszor, és magával viszi a gyermekeit, akkor az az ember, aki befogadta az evangéliumot, alkalmassá válik. Hát nem tudom, hogy kit hogy érint az evangélium, de én úgy gondolom, hogy ez méltó kérdésfelvetés lesz, hogy kinek van erre szüksége, és hogyan lehet ezt elnyerni. Hogy lehet elnyerni azt, hogy az ember igazzá válhasson, hogy az ember életében az Isten hatalma nyilvánvalóvá, szemlélhetővé váljon. Erről fog szólni majd a folytatás.